Isten igéjét olvasom Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből, a negyedik fejezet első 8 versét, majd kiemelem a 6., a 7. és a 8. verset. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, biztas, teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben. A bajokat szenvedd el, végezz az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekünk az Úr, az igaz bíró ama napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. ...2019 őszétől 2020 márciusáig arról szóltak az ige hirdetések, hogy erősödjünk meg, gyökerezzünk meg Krisztus szeretetében. Közel egy évvel ezelőtt kezdtük Péter apostol első leveleinek üzenetét átadni, hogy nehéz élethelyzetben, keresztény üldözés idején mit jelent Krisztusért szenvedni. És most a tanév elején indult igehirdetés sorozatunkban, Pál apostol Timóteushoz írt leveleiben, a második levélnek az utolsó fejezetéhez érkeztünk, aminek alapján a fő kérdésünk az lesz, hogy elhordoztuk-e a szenvedést Isten igéjéért. És talán azonnal felkiált a lelkünk, de hát áldásokra vágyunk, békességre, egészségre, biztonságra, hogy megbecsültek legyünk, hogy jó hírek érkezzenek hozzánk, hogy ne legyen fájdalom, betegség, gyász, jajkiáltás, nyomorúság. Mert szenvedni nem jó, mert szenvedni nem szeretnénk, mert félünk a szenvedéstől. Miközben tapasztaljuk, látjuk, hogy a szenvedés jelen van. Van szenvedés. Tragikus balesetek, háborús hírek, halálos betegségek, terrorcselekmények, világjárvány. Sorolhatnánk még tovább, és tapasztaljuk mindennél jobban, hogy nincs a kezünkben a kontroll. Hanem kiszolgáltatottak, törékenyek vagyunk. És ellenleg nem visszaszorul, hanem más módon újra közel jött a szorongattatás. És mindenkor emberének kérdése, akár keresztény, akár nem, elénk jön, találkozunk vele. Miért engedi Isten egyáltalán a szenvedést? Hogyan viselhető el a szenvedés, ami alapból itt van? És még az evangéliumért is szenvedjünk? A szenvedés általában sok még kérdést előhúz belőlünk, amit korábban nem is gondoltunk, hogy feltesszük. Azt látom, hogy a mélységben, a szenvedésben különösen előtérbe kerül, hogy milyennek ismertük meg Istent, hogy milyennek láttuk őt. S ha nem vagyunk keresztjének, szintén hangossá válik a szenvedés közepett, hogy mit hallottunk Istenről, hogy mit gondoltunk róla. És teljesen természetes módon keressük a válaszokat. Meg akarjuk érteni mindazt, ami körülöttünk és velünk történik, mert ilyen a lélek, mert ha megért valamit, ha egy kicsit már jobban rálát, hogy mi az, ami zajlik körülötte, akkor könnyebb hordozni, könnyebb elfogadni a szenvedést. Miközben pontosan és nagyon jól tudjuk, hogy a kérdéseink többségére ma csak akkor kapunk választ, amikor színről színre meglátjuk őt. De akár keresztény valaki, akár nem, a legfontosabb kérdés úgy általában a szenvedésben, hogy Isten közel van, vagy távol, együtt érez, vagy közömbös, látja-e a szenvedésünket, vagy sem, elhagyott, vagy velünk van. És mindezekkel együtt mégis a fő kérdés ma, itt ezen az Isten tiszteleten, hogy elhordoztuk-e, elhordozzuk-e a szenvedést Isten igéjéért. Pál apostol nem csak kéri Timóteust, hogy hirdesse az igét, hanem motiválja, bátorítja is. Pál így szól Timóteushoz: Krisztus Jézus, mint ítélő bíra, vissza fog jönni. Hirdesd az ígért, igét. Megítél bennünket, ami Urunk az ő eljövetelekor. Azt kéri számon, amit nekünk adott, amit ránk bízott, a drága kincset. Hogy hirdettük-e az igét ott, ahová helyezett bennünket? Felvállaltuk-e Isten szavát alkalmas vagy alkalmatlan időben? Bátrak voltunk-e tisztán hirdetni és élni megváltó Krisztusunk szeretetét? Mertük-e a megváltás evangéliumát tartani az egészséges tanításnak? Vagy elbizonytalanodtunk, elfordultunk mindenféle mondához? Én ezt így fogalmaznám. Mindenféle felkapott spirituális bloghoz, műsorhoz, csapathoz. Ma nézzük meg, hogy Pál hogyan hordozta el a szenvedést Isten igéjéért a mögötte lévő körülbelül 30 év szolgálata alatt. Aztán, hogy a jelenben, amikor írja ezeket a sorokat, hogyan néz szembe a szenvedéssel Isten igéjéért, és majd végül, hogy hogyan tekint a jövőbe. Nagyon egyszerűen, három ige idő lesz velünk, három pont. Először a múlt, a jelen, majd a jövő, Pál apostol életéből kiindulva. Múlt. Hogyan hordozta a szenvedést Isten igéjéért? Visszatekintés azt mondja, a ma nemes harcot megharcoltam. Milyen harcai voltak Pálnak? Pál apostol maga így ír erről. A korintusiakhoz írt második levél 11. részében a 23. verstől. Többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól ötször kaptam egy híján 40 botütést. Háromszor megveszőztek, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy ét és egy napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszültségben, gyakori vírasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezen kívül még ott vannak naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, a gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Nem jó ezt hallani. De Pál apostol nem csupán felsorolja, hogy milyen szenvedések érték Isten igéjéért, hanem dicsekszik is velük. Márpedig akkor dicsekszünk valamivel, ha azt értéknek tartjuk. Amit szégyellünk, azt nem mutogatjuk. Azt nem kiáltjuk világgá. Azt nem akarjuk, hogy mindenki tudjon róla. Pál apostol pedig ezt értéknek tartja. Igaz, a megtérése előtt maga az Úr jelzi, hogy majd mennyi szenvedésen kell keresztül menni az ő nevéért. Így szólt Abcsel az apostolok cselekedeteinek 9. fejezetében, a 16. versben az Úr hozzá. Én pedig meg fogom mutatni, mennyit kell szenvedni az én nevemért. Belegondoltunk már abba, hogy Pál apostol, aki az Új Szövetség legtöbb könyvének a szerzője, aki hirdette az evangéliumot pogányoknak, keresztényeknek, és azóta ezek a levelek számunkra is lelki táplálékok, hogy milyen háttérben születtek. Nem kényelmesen ült kedves szobájában dolgozó asztala mellett, és a laptopon gépelt, hanem teljesen más élethelyzetben. És mit látunk? Végtelenül gazdagok a levelei. Miért olyan gazdag? Mert gyönyörűen kirajzolódik mind ezekben is, mind ezek közepette. Isten személye az ő szolgálatán keresztül. De még, ami ennél is fontosabb, azért tudta olyan hitelesen és olyan szívhez szólóan hirdetni Krisztust és az ő szabadítását és az ő evangéliumát. Mert Pálnak a szenvedések tüzében a szíve nem megkeményedett. Nem elfordult tőle, hanem meglágyult. És eljutott újra és újra oda, hogy Uram, most is csak egyedül nálad vagyok. És kész vagyok arra, hogy meglássalak, hogy közel jöjj itt ezekben a szenvedésekben. És mondhatod, de hát őt az Úr maga készítette fel. Amikor mi keresztények lettünk, akkor áldásokat, örömöt, biztonságot ígértek. De gondoljunk csak Jóbra, aki szintén mindent elveszített az életében, ami emberileg fontos számára, gyerek, állat, barát, földi biztonság, és így van szenvedései közepette. Uram, eddig csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel látlak. Lehet, hogy mi sokszor csak hírből hallunk róla. Lehet, hogy mi sokszor csak elgondoljuk, hogy milyennek szeretnénk látni Istent, és hogy milyen legyen velünk. De amikor egy-egy komoly élethelyzetben, veszteségben kísérek testvéreket, akkor valahogy mindig kirajzolódik, lehet, hogy rövid, de talán sok-sok év után, hogy meglátják Istent magát, ahogy közel jön. ahogy a Jób esetében is. És az az imádságom, bárcsak minél többen, most a világjárvány idején nem megkeményítenénk a szívünket, hanem engednénk, hogy meglágyuljon. Engednénk azt, hogy Isten közel jöjjön. És tudjátok, először nekünk, Isten népének kell ezt megengednie. Kérni és várni, hogy Uram, most jöjj közel hozzám. Ne légy tőlem távol. És mondhatjátok, hogy miért kell szenvedés, hogy meglássuk őt. Persze minden élethelyzetben, amikor áldások sokaságát éljük át, akkor is megláthatjuk Istent. De ott is a szív állapota a kérdés. Hogy a szívünk gőgös, vagy fel tudjuk emelni üres kezeinket, és azt mondani, Uram, mindent tőled kaptam. És persze az áldásokon túl is csak őt láthatjuk meg. Ha a szívünk alázatos, nyitott a mi Urunk felé, és mégis valahogy újra és újra visszajutottam ide, hogy a fájdalom különös képességgel bír, arak abból a szempontból, hogy meglássuk Istent. Dávid így fogalmaz, Isten közel van a megtört szívhez, a sebzett lelkűeket megsegíti. És most elmondhatjuk közösen, hogy egyek vagyunk abban, hogy valahol mindannyian szenvedők vagyunk, szenvedünk. És a Biblia a szenvedés sokszor a tűzhöz hasonlítja. És Jób után most kicsit gondoljunk Ézsaiás 43. fejezetére, amivel köszöntettelek benneteket. Egyszerűen elém jött ez az ige most, amikor készültem. Ez a szentelési igém. És amikor megtörténik a lelkészé szentelés, akkor az ige az ige volt mindannyiunkra nagyon fontos. És én remegve vártam. És egyrészt nagyon boldog voltam, mert csodálatos bátorítás van benne. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok. Ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Egyrészt örültem. Micsoda csodálatos közelsége Istennek, ígérete. Bátorít, hogy azt mondja, az övé vagyok, de pontosan tudtam és éreztem ennek az igének a súlyát, hogy a tűz a szenvedésre utal. Hogy nem azt jelenti, hogy nem kell majd átmenni szenvedésen. Sőt, azt mondja, ha tűzben jársz, fogsz tűzben járni. És itt elsősorban Isten népének mondja, Isten népe, fogsz tűzben járni. De mit ígér hozzá? Nem éget el, nem perzsel meg. És ami ezen túl, hogy veled leszek, népem. Veled leszek. Említettem Jóbot, Ézsaiást, és Pálapostolt, és kicsit magamat is. Isten népének, Isten gyermekeinek az életében, kortól függetlenül. Ott van a szenvedés az életében. És visszatérve Pálra, Pál, ahogy visszatekint, azt mondja, hogy küzdöttem, nemes harcot megharcoltam, mint egy sportoló. Folyamatosan pályán volt, de nemes harcot vívott. Nemes harcot vívott. A jó harcot. Krisztusért vállalt szenvedést. Már nem ellene, nem üldözte az övét, hanem minél inkább azon volt, hogy követőivé tegye a népeket. Krisztusról tett bizonságot. Ez volt a jó harc, a nemes harc, a Krisztusért vállalt szenvedés. És tudjuk, hogy önmagával is meg kellett küzdenie, ki kellett mondania kár és szemét. Mert volt életének olyan szakasza, amikor megbecsült ember volt, hatalommal bírt. És a Krisztussal való találkozás után ez már nem érték számára. azt mondja, Káris szemét. Mi annyi harcot vívunk, de a legnemesebbet harcoljuk el. Úgy tarthatunk önvizsgálatot, hogy végig gondoljuk, mi motivál, mi jellemzi a harcainkat. Tudjuk sorolni, de vizsgáljuk meg Isten lelkének a jelenlétében. Krisztus indulata, Krisztus szeretete, Krisztus megbocsátása, a lélek és az igazság. Vagy a harcaink célja és jellemzője a saját nagyságunk. Pál erre azt mondja, hogy Káris szemét. Azt mondja, hogy futásomat elvégeztem, vagyis a rábízott szolgálatot hűségesen elvégezte, és örömmel summázza, ez megtörtént. Futásomat elvégeztem. Versenypálya, ki van jelölve? Olyan szép, hogy Pál annyi helyen van, de mégis mindig célja volt az ő futásának. Mégis tudta, hogy honnan, hová kell menni, és mindig ott volt előtte, hogy Krisztusért kell mennie. Az evangéliumot kell hirdetnie. És nem volt tökéletes, sok töredékessége volt, de mégis futott Krisztusért. A rábízott kincset hűségesen őrizte. És testvérem, tudom, hogy járvány van, tudom, hogy nagyon nehéz, amiben élünk, amiben vagyunk. De bátorítalak, emlékezz, Isten téged milyen szolgálatra hívott, rád mit bízott. És ne feledjük el, Krisztus teste vagyunk. Ha nehéz, még inkább szükségünk van egymásra, hogy hűségesen szolgáljunk egymás felé. Ne feledjük, Krisztus testeként, akárhol és akármiben. Isten már megragadta a szívedet, hogy végezd, hogy csináld. Akkor állj elé újra vele, Uram, most itt. Hogy szolgálhatlak téged? Hogy szolgálhatom a másikat? Hogy lehetek én is hűséges abban, amit rám bíztál? És azt mondja Pál, hogy a hitet megtartottam. És ez szorosan kapcsolódik ehhez. Nem a saját erejéből, hanem a hitet megtartottam a Mesterrel, Krisztussal. Mert a hit kapcsolat. A kérdés, hogy őrizzük-e a kapcsolatot hitünk ajándékozójával, Krisztusunkkal, megváltó Urunkkal és az ő népével, mert itt tudjuk hűségesen a ránk bízott kincset megőrizni. Ebben erővel jelen lenni, akkor is, ha nehéz. Így tekint vissza Pál a múltra. Ez volt a leghosszabb pont, most már csak rövidebbek jönnek. És a második ponthoz elérkezve, hogy visszatekint Pál arra, és megérti, hogy a szenvedés része volt az életének is, és értéknek tartja. Ez a múltja, így néz szembe a jelenével. Börtönben van, amikor ezeket a sorokat írja. Percek, napok, hónapok vannak még hátra. Hosszú időn keresztül bizonytalanság, és mégis Isten arra bátorítja az ő lelkével, hogy írjon Timóteusnak a börtön celláiból. És Pál vigasztalja, tanítja Timóteust az ő haláláról, az ő utolsó idejéről, amikor ott van a börtönben. Arról tanítja, hogy mit gondoljon a halálról, az ő haláláról és általában a halálról. Amikor házi csoporton erről beszélgettünk, akkor rögtön jött a válasz. Hát Pál azt gondolta a halálról, hogy nyereség. És így van, a Filippiekhez írt levélben így fogalmaz, mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Nem sokára feláldoztatom, tárgyilagosan közli. Az apostol úgy számol, hogy lehet mártírum halált, mártír halált fog halni. De ezt úgy tudja, hogy Krisztus áldozata, az ő áldozatának megváltó ereje hordozza. Úgy tekint előre, erre a tényre, hogy lehet, hogy mártír halált fog halni. Úgy tud nézni az ő szolgálatára, hogy áldozat volt. Az Ószövetségben az áldozat a bűnért való engesztelés vagy a hálaadás kifejezése volt, és tudjuk, hogy Krisztus tökéletesen eleget tett, ki engesztelte az atyát. Mi csak hála áldozatot mutathatunk be. Pál megváltó urának ért, élt hálából. Hálából szánta oda az egész életét. Kérjük mi is, hogy hálából tudjunk szolgálni. És ez volt a kulcs a hogyanra, hogy hogyan tudott Pál apostol szenvedni Isten igéjéért. Isten szeretetének válasza, szeretetére válaszként, hálából. Hálából tudta odaszánni az életét, és a kellett vállalni a szenvedést az ő igéjéért. S mit tanít, mivel vigasztalja Pál Timóteust a halálról? Azt mondja, hogy igen, a halál nyereség számomra, és hogy elköltözésem ideje. Ez az elköltözésem a 13 levélben ezen az egyetlen helyen van itt. És miért itt? Miért éppen csak itt? Ez a kifejezés általában is használták a halálra, hogy elköltözik. Nem egy kegyes, liturgikus kifejezés, szóhasználat volt, hanem a hétköznapi életnek egymástól távol álló, de jól ismert helyzeteiben használták. És ahogy megelevenednek, felvillantom ezeket a képeket, életképeket, újra belelátunk Pál szívében, az ő halálára és az ő elköltözésére, hogy hogyan tanítja és hogyan vigasztalja Timóteust. Elérkezett az én elköltözésem ideje. Ezt a szót használták a pásztorok, akik legeltették a nyájaikat, és nomád állattartásban egyik helyről a másikra költözött. Ahol elköltöztek, ahol elfogyott a fű, onnan mentek, indultak tovább olyan helyre, ahol dúsfűvű legelő várta őket. Az állatoknról gondoskodni kellett. A biztos jövő reményében el kellett költözni, tovább kellett menni, szedték a sátorfájukat. A pásztor egyik helyről a másikra vezette nyáját. A jobb legelő reményében. És talán így megértjük, amikor azt mondta szintén Pál a Filippi levélben, hogy én kívánok elköltözni, és Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb mindennél. És ott, amikor a Filippiekhez írja, még azt mondja, hogy de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy még életben maradjak. És itt már kimondja, eljött az én elköltözésem ideje. Jobb nekem Krisztussal lenni mindennél, ezért kívánok elköltözni. Ugyanezt a kifejezést használták az állattartó emberek. Amikor kifogták az ökröket a járomból, annak a terhétől megszabadult az állat. Az egész napos terhet letette, megkönnyebbült, és ment az istállóba vagy a mezőre pihenni. Pál apostol így is jelezte ezt, hogy elköltözött, elérkezett már szépen lassan az ő megpihenésének az ideje. Méltán mondta, hiszen soha nem félt a munkától. A Tesszalonikai levél 3. fejezetében így fogalmaz, hiszen nem tétlenkedtünk közöttetek, nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és veszőtséggel dolgoztunk éjjel-nappal. Nem félt Pál a munkából jelen lenni, ott erővel dolgozni. És most úgy érzi, eljött az ő megpihenésének az ideje, ahogy az ökröt kifogják az állatot a járomból. És annyi helyen járt Pál, számtalan helyen fakadt új élet a nyomában. Ezt használták a börtönőrök is, amikor a rabokat szabadon bocsátották. Mert előfordult, hogy egy-egy ítéletre várva heteken át, hónapokon át megbilincselve voltak, szabadságuktól megfosztva. És volt, hogy jött a hír, kiderült az igazság, vagy éppen kegyelmet hirdettek egy-egy rabnak. Akkor a börtönőrök ezt a szót használták. Eljött az elköltözés ideje, az elengedés ideje. A láncaikat levették. És gondoljunk bele, mit élhettek át ezek a rabok, mennyire örülhettek, hogy újra szabadok, hogy új életet kaptak. Timóteus itt is, Pál Timóteusnak itt is a szívére helyezi, hogy az ő halála nyereség lesz majd. Az örök élet kezdete. És végül a hajósok is ezt a kifejezést használták, amikor eloldozták a hajót a parttól, amikor szabaddá tették az utazásra. Odáig le volt kötözve, ki volt kötve a partra, és amikor kifutott a tengerre, ahol a tengerész igazán otthon érezte magát, akkor használták. Elköltözés. Az apostol hányszor átélte missziói útja során, hogy elindul útnak. És most ugyanígy érzi, útnak indul. Timóteus, most sem történik más, útra indulok, minden eddiginél nagyobb útra. Nem sokára kifutok ebből a kikötőből, de van erőm itt hagyni ezt a partot, mert van túlsó part, és ott vár rám Krisztus. Pál így gondolt a halálra, és ezzel vigasztalta, és bátorította Timóteust. Timóteusnak egyszerre lehetett békesség és vigasztalás a szívében, mert tudta, hogy Pál ahhoz a Krisztushoz készül, aki előbb érte jött, aki megváltotta őt. Ahhoz a Krisztushoz, akit megismert, aki szerette, aki formálta az ő életét. Másrészt ott lehetett a fájdalmas hiány az életében, hiszen nem akárkit veszített el, de tudta, hova engedi őt. És milyen nagy vigasztalás számunkra is, ha tudjuk, hogy elköltözött szeretteink Istenéi. Ez az igazi és egyetlen vigasztalás számunkra. Tehát Pál kész volt szenvedni a múltban, kész volt a jelenben szembenézni a szenvedéssel, Krisztusért vállalni akár a mártírhalált, és végül a jövőre néz. Teljes bizonyossággal mondja, eltétetett. El van végezve. Krisztus már megszerezte az igazság koronáját. Ugyancsak a Filippiekhez írt levélben írja, nincs saját igazságom. A Krisztus igazságával koronáztatunk meg. Az ő érdeme lesz a miénk. Ez a mi reménységünk. Aki jön ítélni, mint ítélő bíró, ő maga állt a bíró az atya elé, és vállalta magára a mi büntetésünket. Aki ítélni fog, ő volt az, aki vállalta a tövis koronát, engedte, hogy kigúnyolják, kinevessék, meggyalázzák, hogy a miénk legyen az igazság koronája. És Pál apostol, aki ezt pontosan élte és bízott benne, tudta, hogy ahogy vele volt, vele van, vele is lesz a jövendőben. És gyönyörű képpel zár Pál. Azt mondja, nem csak a saját fejemen látom az igazság koronáját, hanem mind azokén is, akik várva várják az ő megjelenését. Úgy gondolt arra sok-sok tanítványára, emberre, akik Krisztust a szívükbe fogadták, hogy már ott van elkészítve, már ott van a fejükön az igazság koronája. Mert Jézus Krisztus megigazított bennünket a keresztfán. Legyen számunkra ez az ige szakasz erőforrás és reménység, hogy a mi Urunk velünk volt, velünk van, és hisszük, velünk lesz. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálás a szívünk, hogy te, aki öröktől fogva örökké létezel, közel jöttél a te fiad által, Jézus Krisztusban. Közel jöttél hozzánk is. Vállaltad az emberlét minden terhét, minden szenvedését. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus engedelmes voltál egészen a keresztfáig. És köszönjük neked, hogy megváltottál bennünket, hogy népeddé tettél. Kiáltunk most, hogy tudjunk mi is hűen követni téged. Hogy tudjunk mi is hűen hirdetni az igét. Hogy tudjuk mi is hűen cselekedni a szeretet cselekedeteit. Hogy tudjunk mi is a te szeretetedből táplálkozva szeretetet adni, békességet hirdetni és közvetíteni. Akkor is, amikor nagyon nehéz, akkor is, amikor szenvedések vesznek körül bennünket, taníts bennünket benned bízni, rád tekinteni, hozzád kiáltani. Taníts bennünket imádkozni. Imádkozunk és könyörgünk mindazokért, akik eltávolodtak a te hangodtól, akik megkeményítették a szívüket, hogy beszélj a lelkükre, szeresd magadhoz. Imádkozunk mindazokért, akik bármilyen nehézségben vannak, legyen az munka, legyen az kapcsolati, vagy éppen a betegség terhei szorongattatják. És imádkozunk mindazokért, akik most a járványhelyzetben dolgoznak, szolgálnak, hogy Uram, adj nekik a te jelenlétedet, a te bölcsességedet, a te erődet, a te oltalmadat. És kiáltunk, Urunk, városunkért, országunkért, gyülekezetünkért, az egész teremtett világért, mert tudjuk, hogy te hűséges Úr vagy. Hozzád jöhetünk és kiálthatunk, ha tűzben járunk is. Te velünk vagy, önmagadért. Köszönjük, hogy a mi Urunk így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.